Eredményes élettalálkozó 2016. szeptember 16-a. Alázat vagy gyalázat?
Na, hát egy szép jó napot kívánok valamennyiünknek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon innen és túl. Az eredményes élet találkozó, és itt vagyok megint egy hónap után, annyira hiányoztatok. Drága Sanyi itt ül. És tényleg annyira boldog vagyok. Ja. Ez milyen, amikor meg vagy győződve arról, hogy így a helyeden vagy. Van ennél nagyobb? Jó, persze nyilván vannak kategóriák, de a legtöbb embernek, és nem ez az üzenet, nem is tudom, hogy miért beszélek erről, csak röviden, hogy a modern embernek az a problémája, hogy mindig valahol máshol szeretne lenni. Úgyhogy sosem a jelenben élünk. Milyen jó lenne, mit tudom, a Bahamákon, ez most az én kívánságom volt, de van, aki az északi sarkra vágyik, vagy a Szentföldre. Nem tudom. De hogy mindeközben, amikor nem éljük meg azt a pillanatot, amiben éppen vagyunk, vagy éppen ahol vagyunk, akkor elveszítünk valami jelentőset. Elveszítjük az időnket egy értelemben. Nagyon sokan élnek úgy, hogy majd ha elérek dolgokat, akkor boldog leszek, vagy milyen jó volt régen, és ezt szoktuk mondani, hogy sokan időgépben ülnek, vagy a múltban élnek, vagy a jövőben, és elfelejtkeznek arról, hogy mindig csak most van. És hiszem, és meg vagyok róla győződve, hogy a mostból ki tudsz venni mindent. Mindent, amit Isten oda készített. Ugye nem gondoltad komolyan, hogy Isten nem létezik. És igazából az eredményes élet találkozó a mindenható Isten üzenete köré épül, amit mi a Bibliában találtunk meg. Ez az a könyv. Ez egy nagyon furcsa könyv. Engem megbánt ez a könyv sokszor. Görbetükröt tart elénk. És azt mondja, hogy belekeveredtél egy történetbe. És ebből nincs kiút, barátocskám, mert ez az én világom. Én teremtettem ezt az univerzumot. Belekeveredtél egy olyan történetbe, ami tele van fura lényekkel, és fura dolgokkal, mint például angyalok és démonok. Gondoltad volna? Aztán egy bukott angyal, akinek több neve van, és aki jelenleg kormányozza a Föld nevű bolygót, és aztán itt vagyunk mi, és mi ki tudja kik, és az egész történet egy szürreális, főleg amikor kinyitod a Bibliát, és egészen mást olvasol ott, mint amire számítasz. Amikor kinyitom a Bibliát, akkor mindig számítok arra, hogy Isten fog nekem mondani valami nagyon fontos dolgot. Hogyha hívő vagy, és megvan ez a várakozásod, akkor ez meg fog történni. A legtöbbször ez meg fog történni. És az életünk, az életed, az életem annyira jelentős, annyira megismételhetetlen, olyan hatása van, olyan messzire mutat, hogy nem szab neki gátot a rövid életed, és egyedül csak te és én vagyunk azok, akik eldönthetjük azt, hogy hol fogjuk tölteni az örökké valóságot. Az életünk egy döntés körül fordul meg, hogy tudod, döntened kell. Nem tudom, hogy nem is erről akartam beszélni, teljesen mindegy. Ez a lényeg, hogy döntenünk kell. Mert az életünk nem pusztán ez, ettől így kiütést kaptam a héten, hogy az emberek annyira fontosnak tartanak dolgokat. És nagyon sok emberhez megyek el, a munkámból kifolyólag is, meg más ügyekből is. Elmegyek az otthonukba, és látom, ahogy élnek. Egy pillanatra betekintést kapok abba, ahogy gondolkodnak, és most csak szeretném mondani, hogy semmiféle elítélő éle nincsen annak, amit mondok, és még csak nem is beszélek magaslóról, mert én semmivel sem vagyok különb. Mindössze nekem megvan ez a könyv, és még egy pár dolog, ami nekik nincs, de én egy mázlista vagyok igazából, és mindenki más is, aki találkozott valaha a Biblia üzenetével, Jézus Krisztussal is, el is fogadta őt. de látom őket, és tudod, hogy a legtöbb embernek arról szól az élete, hogy milyen programja lesz a gyereknek, hova megyünk hétvégén, hova fogunk elutazni. Este haza, hajnalban elindul a családfő dolgozni, jó módú ember, aztán hazaér este, és erről szól az élet, és ez egy vesszőfutás. Teletömjük magunkat programokkal, teletömjük magunkat javakkal, egy csomó mindenen gondolkozunk, minden elfoglalja az életünket, és aztán képzeld el, hogy amikor lefut a film, és ott fogsz állni azelőtt az Isten előtt, akivel soha életedben nem törődtél, és ott fog a maga hihetetlen valóságában, minden hatalmával, minden tekintélyével ott fog állni, és azt fogja mondani, hogy az egész életed tudod, csak mi is ez? Egy céltévesztés volt. Mert nem ez volt a feladat, öregem. Kit érdekel a nagy házad? Mert kit érdekel, hogy baletra, meg mit tudom, hova irattad be a gyerekedet? És tök jó, mert irass be, mert ez tök jó, de hogy az élet ennél kimondhatatlanul több. Egy döntés. Mi lesz a te lelkeddel? És a Biblia beszél bizonyos dolgokról, és aztán tényleg még egy pár percet szeretnék én, és talán bele tudok kezdeni a gondolatomba, Sanyi, hogy alig várom, hogy halljalak. A Jakab 4-ben olvassunk valamit. Sokszor szoktunk arról beszélni különböző üzenetek előtt felütésként, hogy most elmondjuk az életnek a titkát. És én olyan hálás vagyok Sanyinak, mert mindig beváltja az ígéretét. De hogy olyan, hogy sokféle aspektusa van az élet titkának. Sokféle módon közelíthetünk a megoldáshoz, és a megoldás az természetesen mindig ugyanaz, ő egy személy, akármennyire is furcsa ő, Jézus Krisztus. De most én szeretnék mutatni egy instant megoldást szintén, nagyon röviden, pár percben, ami állati könnyű és baromi nehéz. Úgy értem, hogy így meg lehet neked, figyelj, így, már úgy mehetsz ki, hogy az élet titkát csak így abszolváltad, csak így megtetted. És aztán mész és élsz egy életet, amiről a Biblia beszél. És persze van akinek soha nem sikerül. És aztán vannak olyanok, akiknek egyszer sikerül, aztán elbuknak, aztán megint sikerül. De miről beszélek? Jakab 4:6. És természetesen az alázatról beszélek. Az alázatról beszélek. És ez egy furcsa dolog, ez egy állati furcsa dolog az alázat, mert alapjában véve mi nem vagyunk alázatosak emberek. Ezt érted? Nem vagyunk alázatosak. Van egy, hogy a kicsered, elé teszel egy betűt, hogy gyalázatos, az már inkább így rám illene. Okay, de hogy mit mond a Biblia? De majd nagyobb kegyelmet ad, ezért mondja az Isten, a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, okay, ez már nem tartozik ide. Hogy mi a hozzáállásom az élethez? Mi a hozzáállásom a különféle kategóriákhoz, amiket így nagyon furán elhitettem magammal? Például szeretet. Igaz? Lehet, hogy ennél maradhatunk egy kicsit. Mit jelent az, hogy szeretet? És Sanyi szoktam mondani, hogy amikor valamihez, valami Istenihez hozzáérünk a kis ragacsos, lekváros súlyainkkal, akkor a Szentből csinálunk valami közönségest. Tudod, és vannak kategóriák, amiket felállítottunk az életre, és a Biblia szépen sorba lerombolja azokat. És azt mondja, hogy nem, 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 nem. Tudod, kis elkorcsos új, micsoda üzenet, Úristen. Lehet, hogy aztán bátorító lesz. Az elkorcsosult igazságérzetünk átpozícionálja az értékrendünket, az isteni értékrendet. Beszélünk a szeretetről. Lehet, hogy akár hívő is vagy, vagy gyülekezeti vezető. Beszélünk a szeretetről és a megbocsájtásról. És aztán nagyon jól tudjuk, hogy Isten hogyan gondolkodik a szeretetről meg a megbocsájtásról. Hogy a szeretet egy döntés, és semmi köze ahhoz, hogy egy másik ember hogyan viszonyul hozzám. A megbocsájtás nem azt jelenti, hogy megbocsájtok, de nem felejtek, hanem ha megbocsájtottam, akkor nincs többé az a dolog, ami kettőnk közé állhatna. És ami megnyomorítja a mi életünket ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, az az, hogy nem vagyunk alázatosak. Egyszerűen csak nem vagyunk azok. Beszélünk a szeretetről, ne adj Isten, még tanítunk is a szeretetről, meg a megbocsájtásról, de nem tesszük. Ezt sokszor nem tesszük meg. Így szeretünk, én szeretlek, fontos a szeretet, az 1 Korintus 13-at kívülről fújjuk, de amikor történik valami, és a személyem ellen valaki elkövet valamit, akkor, tudom 1 Korintus 13, de csak ebbe kudarcot vallottam. Ezt nem tudom megcsinálni. Hogy csak kérlek, hogyha valakire haragszol, bocsáss meg neki. De egyszerűen csak bocsáss meg neki. És hogyha te vagy a nagyobb, akkor áld meg a kisebbet, mert ezt mondja a Biblia. Mindig a nagyobb, akinek nagyobb tudás van a birtokába, aki szellemmel betöltött ember, akinek esetleg nem tudom még bármiféle, még tanító is esetleg. Tudod, nekünk az erősebbeknek meg kell bocsájtanunk egy másik embernek. Főleg, hogyha még az az ember nem is hívő. Tegyük fel, hogy te hívő vagy. Hány hívő, tedd a szívedre a kezed. Másik variáció az nehéz lenne. Tudod, hogy haragszol most valakire? Ferde szemmel nézel valakire? Tudod, a Szentírás azt mondja, hogy bocsáss meg neki. Alázd meg magad. Kérlek, ez az alázat. A szeretet az azt jelent, tudod, a Jelenések könyve. Van 2 percem? Figyeljetek, ez egy nagyon fontos dolog, mert zátonyra futnak a kapcsolataink. Nyomorult, szétesnek kapcsolatok, akár közösségek is széteshetnek emiatt. Tudod, hogy, és kit érdekel, hogy kinek volt igaza? Az meg a másik. A legtöbbször nem is ez számít. Mert csak hadd mondjak valamit. Figyeljetek, most gondoljunk be, és mindjárt jelenések. Tegyük föl, hogy valaki elkövet valamit ellenem. És lehet, hogy még beszél is a hátam mögött bizonyos dolgokat. Mit lehet tudni, igaz? De mi történne akkor, hogyha én ilyen furán viszonyulnék ez a dologhoz, és elkezdeném szeretni azt az embert, és elkezdenék jókat mondani róla, és fölemelni őt, és azt mondani, hogy amit tettél, az nincs rendben, de szeretlek, kit érdekel, te a barátom vagy. És tudjátok, hogy mi történik? A szeretet megelőlegez olyan magaslatokat, amikre esélye sincs abban a pillanatban annak az embernek. Esélye sincs, de te megelőlegezted neki, és föltetted őt valahova, nagyon magasra, a felhők fölé, és ez az ember, tudod, csak így rád bámul, és azt mondja, hogy te jó ég. Isten szólt rajta keresztül. És tudod, meg fogja törni az ő szívét, a te szereteted. A gonoszt jóval győz le, igaz? Ebben hiszünk. Akkor a rosszal rosszért fogok fizetni? Vagy a rosszal megalázom magam, és a rosszért jóval fogok fizetni? Melyik a könnyebb út? Mi mindig a könnyebb utat szeretnénk választani. Öregem, egyszer a változatosság kedvéért menj a nehezebb úton. Próbáld ki. És figyelj, csodák fognak történni. És ez megáll téged is. Isten az alázatosoknak a kegyelmét adja. Aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Tudod, én nem akarok ebben a székben ülni, abban a székben, aki nem bocsájt meg. Én nem akarok abban a székben ülni, aki nem szeret. Tudod, és Isten szellem, ami megvan nekünk, ez egy ámulatos dolog. Ő az, aki szeret bennünket, ő az, aki ad felismerést, ő az, aki meggyőz bennünket. Kérlek, szeress, kérlek, bocsáss meg, legyél nagyobb annál, hogy igazad van. Kicsoda olyan vak, mint az én szolgám. Ugye, Jézus Krisztusról beszél az Ószövetség. Ki olyan süket, olyan vak a bűneinkre, mint Krisztus. Igaz? Most akkor kicsoda vagyok én, hogy visszatartsam az ő szeretetét. A jelenések, és tényleg ez a vége, jelenések 2, klassz dolgokat tesz ez a gyülekezet. Tényleg. Sokat fáradoztál az én nevemért, és nem fáradtál el. Nem rossz, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. És nem az első szeretetet, az első szeretetedet elhagytad, és elfelejtkeztél róla, hogy azt az embert Isten már akkor is szerette, amikor te még nem is éltél, amikor még ő sem élt. Téged már akkor is szeretett, amikor még tervese voltál véve. hogy Isten mindenkit szeret, és csak egyszerűen hívőként, mert oké, beszéljünk magunkról hívőként, egyszerűen csak nincs jogom visszatartani. Miért tennék ilyet? És erről nagyon sokat lehetne beszélni, csak kérlek, és ez az üzenet, hogy Isten szeret téged, és szereti azt az embert, akire haragszol, akivel szemben úgy gondolt, hogy igazad van. Kit érdekel? Ugye kit érdekel, hogy kinek van igaza? Figyelj, ne kezdj érvelni leginkább az igazad, mert jó lehet, hogy annak is megvan a helye. De mondok egy nehezebb dolgot, egy még nem járt utat. Tudod mit, öregem? Kezdjél el szeretni, mit szólsz ehhez? De ne úgy, mint a világ, hanem olvassuk el együtt, te és én, mert nekem is ugyanannyira szükségem van rá, mint nektek. 1 Korintus 13-at, azzal kéne kelnünk és feküdnünk, és a kapcsolataink valami hihetetlen magasságokba törnének. Hihetetlen. És Istennek olyan kijelentéseit vennéd, amire sosem számítottál. Úgyhogy csak ez az imám, ez a kívánságom, hogy mit szólnátok, ha elkezdenénk szeretni, elkezdenénk megbocsájtani, elkezdenénk szellemben járni, ahogy mondjuk így keresztény zsargonban, szellemben, hogy úgy gondolkodni, ahogy Jézus Krisztus gondolkodik. Csak annyira szeretném, és ezt kívánom magunknak. Mit szóltok ehhez? Amen. Drága Sanyi.
Ez itt az eredményes élet találkozó. És hogy? Ez új info, igaz? Miért nem mondtad ezt eddig? Azt hiszem muszáj imádkoznom, mert különben nem lesz üzenet. Lehet? Hányatokat botránkoztat meg, ha most imádkozunk? Ti egész jól bírjátok, ez jó. Egy pár, akik most a felvételt hallgatják, azok most próbálják plázasan kikapcsolni valahogy az MP3 lejátszott, vagy a telefont, hogy sziasztok, rátok vártunk, úgyhogy tök jó, hogy megjöttetek. És hol is tartottunk? Ja, az imánál, igaz? Ima. Hát akkor gyerünk. Mennyei atyánk, bocsáss meg nekik. Mert mindnek ítélkező, kemény szíve van. Na jó, nekem is, bocsáss meg. És valójában már megtetted, úgyhogy ide jövünk a te világosságodra. Ami valami olyasmit jelent, hogy tudjuk, hogy szeretsz minket. És hogy erre a szeretetre várunk, ebből akarunk kapni. Kérünk, hogy adj nekünk most szavakat, amiket nem csak megjegyzünk, amiket nem csak megértünk, hanem amelyek belénk ivódnak és megváltoztatják az életünket. A szellemiség több tudásnál, a szellemiség jóval több az önfegyelemnél. Azt, hogy hiszünk, és vele járunk, az egy természet feletti dolog. Ahol te szólsz, és a semmiből előáll egy új hozzáállás, egy meggyógyult szív, egy szerető ember, szólj hozzánk, és mi megváltozunk. Fordíts minket, és megfordulunk. Te vagy az Istenünk, nem mi vagyunk önmagunk istenei. Te vagy a mi Istenünk. Adj nekünk, dolgozz rajtunk, most, te drága nevedben, a názareti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Nagyon hálás vagyok, Ernő, az üzenetért, amit hallhattunk tőled. Egy kicsit kapcsolódunk hozzá, és egy kicsit kapcsolódunk az elmúlt hetek üzeneteihez is. Ha most kapcsolódsz be ebbe a gondolatmenetbe, akkor nagyon jó szívvel ajánlom figyelmedbe az elmúlt két alkalmat. Talán ezzel, mint harmadikkal fog egy kerek egészet alkotni. És az írás rész, amit olvasni szeretnék, az Ézsaiás 44:20. aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezette megcsalt szíve, hogy meg ne szabadítsa a lelkét, és azt ne mondja, hát nem hazugságra támaszkodtam. Oké, álljunk meg itt egy pillanatra. A konferencián beszéltünk erről, hogy Istennel kapcsolatban ugye van néhány kérdés. Az első, hogy van-e Isten egyáltalán? Sok embernek ez egy kérdés. A második, hogy ha van Isten, akkor ő kicsoda? Milyen az ő jelleme? Mi az, amit ő megtesz, és mi az, amit nem tesz meg? Ha bíznál benne, bízhatsz benne? Ő úgymond megbízható? Ez mind a két kérdés a valóságot próbálja elemezni. Arra kérdez rá, hogy mi van? Mire számíthatok? De van itt egy harmadik kérdés is, hogyha az Istenbe vetett hitről beszélünk, az az, hogy miközben mondjuk kiderül, hogy van Isten, és kiderül, hogy bízhatsz benne, vajon, és akkor itt is még azért van több lépés, te tudsz-e róla? Tudsz-e róla, hogy van Isten, és hogy bízhatsz benne? Nagyon érdekes gondolat, mert hiába van ott egy hihetetlen erő a háttérben, egy hihetetlen személy, aki az életedet egy új magasságba emelni, ha nem tudsz róla. És ő a te szabad akaratod nélkül mondjuk azt, hogy nem cselekszik, vagy visszafogottan cselekszik. Mint amikor egy férfi nagyon szeret egy lányt. Hát nem veheti el feleségül azt a lányt, ha a lány nem is tud róla. Lehet, hogy gondoskodhat róla titokban a háttérből, pénzt küld neki, lehet, hogy látta, hogy betörők órálkodnak a ház körül, és elkapja őket, és megakadályozza a betörést, és megtehet egy csomó mindent, de a kapcsolat nem tud kiteljesedni, ha a lány nem tud róla. Igaz? Tudnia kell róla. Aztán a következő szint az az, hogy a lány tud a szerelméről, hogy te tudsz Istenről, és tudod adott esetben, hogy ő nem csak, hogy van, de hogy megbízható is. Tudsz róla, hallottál róla. Megvan az info. Ha-ha, hát akkor szabadság, akkor ez a beteljesedés, igaz? Nem, mert mit ér neked, hogyha távolról tudsz egy Istenről? Mit ér neked, hogyha messziről nézed őt? És tudod, hogy segíthetne, tudod, hogy bízhatnál benne, és itt jön a következő szint, de nem bízol. Azt, hogy bízol-e benne, és itt jön egy nehéz lépés, és ez nagyon kötődik, Ernő, ahhoz, amit te mondtál, mert azt mondtad, hogy a szeretet, vagy talán inkább úgy mondjuk, hogy egyen mélyebben, ahol kezdted, az alázat, az egy döntés. Igaz? Talán ezt mondtad? De azt gondolom, hogy teljesen igazad van, az egy döntés. Neked szabadságod van arra, hogy a rendelkezésedre álló erőforrások közül válasz. Szomjas vagyok. Iszom ebből, iszom abból, lemegyek a közértbe és veszek egy olyat, és iszom abból. Te döntöd el, hogy melyik poharat iszod ki, ha lehet így mondani. Te döntöd el, hogy miben vagy kiben fogsz bízni. Te döntöd el, ez egy döntés. És az alázat ugye az, hogy alávetem magam annak, ami van. Az alázat jogosan teszi fel a kérdést, hogy van-e Isten, hogy bízhatok-e benne, és aztán jogosan várja el, hogy tudjon róla, hogy miben és hogyan bízhat benne, de aztán eljutunk arra a pontra, hogy ez egész visszagyűrűzik rád, és neked hoznod kell egy döntést, hogy bízni fogok benned, hogy hinni fogok neked, hogy a te poharadat fogom kiinni. És ezt a döntést, ezt sokszor nem hozzuk meg. Ezt a döntést nehéz meghozni, mert megtanultunk elsősorban önmagunkban bízni, megtanultunk a körülményeinkben, a javainkban bízni, megtanultunk talán, az már nehezebb, egy picit más emberekben bízni, de az egész kultúránk nem tanított meg minket arra, hogy egy mindenható, mindenütt jelen való, de láthatatlan Istenben bízzunk. És a lelked valamilyen szinten pánikreakciót vált ki, amikor te tényleg rábízod magad. A lelkednek egy része elkezdi azt mondani, hogy tudod, így, mint a piros lámpák, így elkezdenek a szirén, tudod, megalapozatlan bizalom, tudod, a semmibe készülsz lépni, itt nincs híd, de van a hitem szemeivel, látom azt a hidat, van Isten, hallottam róla, tudom, hogy ő megbízható, és úgy döntök, hogy ráállok arra, amit tudok róla, hogy mindez elkezdjen működni. A leány nem csak hallott arról a férfiról, hanem találkozott vele, megbizonyosodott róla, hogy megbízható, hogy komolyak a szándékai, és megbizonyosodott róla, hogy szereti őt, és amikor ez a szeretet valódivá vált, akkor a lánynak döntenie kell, hogy elfogadja-e, hogy hagyja-e magát szeretni. Mert a szeretet nem lesz teljessé, ha elutasítom. Nem fog működni, nem hozza mind azt, amit hozhatna, ha elutasítom. Akár intellektualizálva, akár csak félelemből, akár csak tudatlanságból, akár csak megszokásból, mindegy, hogy milyen módon utasítom el. De elutasítom. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy a hit harca. Ez a hit harca. Hogy én nekem döntenem kell Isten mellett. Döntenem kell Isten mellett. És itt is hadd menjek még tovább egy picit, hogyha az én szívem megáltalkodott, hányatoknak van megáltalkodott szíve, tegyétek fel a kezeteket, nagyon szép, igen, megáltalkodott szíve, 50% a társaságnak tette fel a kezét, a többieknek is megáltalkodott szívük van, mert nyilvánvaló képmutatásban élnek. És, tessék, őket vigyük ki. Tehát, hogy mindannyiunknak megáltalkodott szívünk van. Ami valami olyasmit jelent, hogy kemény a szívünk. Hogy a legbelsőbb motivációim, a legbelsőbb, mondjuk így, hogy bizalmam szintjén. Tehát, biztonságban vagyok. Miből gondolod, hogy biztonságban vagy? Válasz az, hogy mert az Úr velem, és ha az Úr velem, kicsoda ellenem. Ó, ez milyen szépen mondtad, de tényleg? De tényleg? Tehát, hogyha fognánk, és tudod, a képmutatás hagymahéjait így lefejtenénk, akkor ott a szíved legmélyén, amikor a szíved biztonságra vágyik, akkor mit látnánk, min nyugszik? Mi az, amin ott fekszik? Mert ha Isten veled, és ezért senki se lehet ellened, és te tényleg ebben bízol a szíved legmélyén, akkor te egy megrendíthetetlen ember vagy. Akkor soha semmi nem ijeszthet meg. Akkor soha semmitől nem félsz. Akkor mindenre van erőd. Akkor te egy csodálatos életet élő ember vagy, akit mindannyian irigylünk. Ha az én szívemet megnéznéd, ott az utolsó hagymahéjaknál, és az alatt sok-sok területen nem az Urat találnád, hanem valami mást. Valamit, amit tanultam még gyerekkoromban, amit egész 10-20 éves koromban hallottam újra meg újra, valamit, amit egész felnőtt koromban mondtak nekem, valamit, ami látható, ami megfogható, ami gyakorlatias, ami nem ilyen elvont, mint ez a kereszténység. A pénzemben bízok. Abban, hogy van egy otthonom, hogy lesz hova hazamenni, abban bízom. A kapcsolataimban bízom, nem tudom, miben bízom. Nagyon sok az álmaimban bízom, hogy egyfajta optimizmussal, hogy majd minden úgy lesz, ahogy szeretném. Nem tudom. De ott legbelül szeretné az Úr, ha ő benne bíznánk. És a megáltalkodott szívnek nehéz elengednie azt, amiben 10, 20, 30, 40, 50 éve erre építek. Azt akarod, hogy ráncsam ki az alapot az egész építmény alól? Valamit, amit már kipróbáltam, ami nem olyan jól, meg néha rosszul, de azért működött, vagy amit legalább uralni tudok? És azt akarod, hogy tegyek be oda minden legaljára, úgy értem, az egész építmény legaljára egy láthatatlan Istent? Hát igen, ezt akarom mondani. És a helyzet az az, hogy Isten, és erről szóltak az előző üzenetek, hűséges abban, hogy bebizonyítsa nekünk, hogy valójában nincs is más alternatívánk. Isten nagyon eléggé szeret minket ahhoz, hogy utánunk jöjjön, és rábizonyítsa a hamis megoldásaink hiába valóságát. A hamis megoldás helyett használhatnék egy másik szót. Hamis, mi lenne a jó szó? Hamis isteneink hiába valóságát. Mert az istenség azt jelenti, hogy aki hordoz engem, akiben bízom, a végső bizalmam. Isten, amikor magára néz, hogy én vagyok a te Istened, akkor én vagyok, aki hordozlak téged. Én vagyok a megmentőd, a megváltód. Én tartlak téged. Én vagyok a te Istened. És neked én rám van szükséged, és így lesz teljessé az emberi lét elkülöníthetetlen, elvonatkoztathatatlan Istentől. Ő a mi Istenünk. Ő kell, hogy legyen minden a számunkra. Ez metafizikai valóság. Tehát átlépünk az örökké valóságba, és tisztán fogod látni, hogy a pénzed sose tartott, a házadnak már nyoma sincs, az emberekre sose számíthattál, ezek mind csak részleges, időleges megoldások voltak, és az életedet valójában, hogy nem is bíztál benne, mindvégig Isten hordozta. És könnyeket fogunk potyogtatni, amikor megmutatja nekünk, hogy az életünk ösvényén, ahol sokszor nem is figyeltünk rá, ő hányszor avatkozott közbe, hányszor mentett meg, hány tragédiától óvott meg, hogy aztán, amikor meg belekerültél valamilyen bajba, hogy azt milyen szerető kedvességgel engedte meg, hogy abban ő tanítson neked valamit, és látni fogjuk, hogy Isten keze milyen végtelen megbízhatósággal, milyen kimondhatatlan jósággal, milyen hihetetlen erővel tartotta az életünket. De ő szeretné, ha ez teljessé lenne. Isten van, Isten méltó a bizalomra, Isten szeret téged, és ő szeretné, hogyha ezt a szeretetet el is fogadnánk. És ezért megengedi, hogy válságokba kerüljünk. Válságokba. És most jöjjünk vissza Ézsaiáshoz, mert erről beszél. Azt mondja, aki hamuban gyönyörködik, hamuban gyönyörködik. Mi a szöszről beszél ez itt? Ha megnézed a szövegkörnyezetet, akkor az egész fejezet, illetve ez a szakasz itt a bálványokról szól. Isten rendkívül cinikus, azt mondja, hogy figyelj, tehát fogsz egy fát, kivágod, az egyik feléből tűzifát csinálsz, meggyújtod, és sütsz rajta egy kis kenyeret, amit megeszel, a másik feléből meg faragsz magadnak egy bálványszobrot, és leborulsz előtte. Hát normális vagy? Gyakorlatilag ezt mondja. Tehát az egész fejezet erről szól, és ezt cifrázza, innen kezdi, onnan kezdi, és azt kérdezi, hogy nem veszed észre, hogy egy olyan megoldást választottál, akár kulturálisan, mert egy olyan nemzetben nőttél föl, ahol mindig is bálványokat imádtak. Helyettesítőket, Isten helyettesítőket, pótmegoldásokat. A kultúráknak megvannak a kulturálisan elfogadott, iskolában tanított, társadalmilag tolerált, sőt helyeselt megoldásai az élet alapvető szükségeire, amik alapvetően bálványok. A bálvány szót most ne vallásos tiltásként halld, hanem halld így, Isten helyettesítő. Bálvány placebo. Egy gyógyszernek tűnő cucc, amiben nincs hatóanyag. Egy pótmegoldás, amely vagy teljesen hasztalan, vagy csak egész egyszerűen nem kielégítő. Homokra lehet házat építeni? Hogy ne lehetne? Persze, hogy lehet. Csak nagyon kockázatos. Mert a homok nem elég stabil. Akarod homokra építeni a házadat? Akarod homokra építeni az életedet? És hát miért ne? A homok olcsó, van is belőle bőven, gyorsan neki lehet állni, de Isten hűséges, hogy aztán hozzon vihart, és hozzon vizet, és hozzon olyan körülményt, ahol kiderül, hogy a megoldásod elégtelen volt. Ezt hívják válságnak, amikor az életre választott megoldásaid kudarcot vallanak, és te egyszer csak légüres térben találod magad, és zuhansz. Ez a válság. A válság előnye az, hogy lehetőséged van egy új, egy jobb megoldást találni, mert amíg a régi megvan, amíg a régi jól működik, nagyon kicsi a készségünk erre az alapcselére, ugye? Az előbb ezzel viccelődtem, hogy csak nem azt akarod, hogy az én működő megoldásaimat cseréljem le Istenre. Most nem akarod, majd a válságban fogod akarni. A válságban, amikor a működőnek látszó megoldásod összeroppan, nagy nyitottság lesz benned arra, hogy egy új megoldást találj. Remélhetőleg Istent, remélhetőleg őt. És ezt mondja, hogy aki hamuban gyönyörködik, és a hamu itt utal a fára, amiből tüzelőt csináltam, elégettem, és persze én nem a hamuban gyönyörködöm, hanem a fa másik felében, amit meg bálványnak faragtam, de ember, az ugyanaz. Ugyanezzel az erővel gyönyörködhetnél a hamuban is. Sanyi, mi a megoldásod? Hó, itt van, látod? Még egy kicsit parázslik, ő fog engem biztonságba helyezni. De hát ez egy kialudt tűz, hamu. Ja, tudom, de ő benne bízom. Tényleg? És amikor azt mondom, hogy bízom a karrieremben, bízom a pénzemben, bízom önmagamban, akkor nem ilyen nyilvánvaló a dolog groteszksége. Úgy tűnik, mert az egész világ azt mondja, Sanyi, hát te egy sikeres vállalkozó vagy, persze, hogy magadban bízol, persze, hogy te bármit elérhetsz. És az ember itt zavarban van, hogy hát akkor lehet, hogy tényleg? És Isten hűséges, és jön, és elvisz önmagad legvégére, hogy rágyere, hogy hamuban gyönyörködtél, hogy a megoldás, amit választottál, erőtlen volt. Groteszk módon erőtlen. Kívülről viccnek tűnik. Amikor olyannak látod, amilyen, akkor viccnek tűnik. De rossz viccnek, mert nem nevetsz rajta hangosan, mert kicsit ilyen rossz érzésed van közben. Nem tudod, hogy most ezen neves, vagy sírj inkább. És ezt írta ide. Aki hamuban gyönyörködik, és a gyönyörködik szó nagyon fontos. A gyönyörködik az, hogy nagy értéket tulajdonít neki. Hol olvastuk még ezt a szót, hogy gyönyörködik? Mátéban, a hegyi beszédben, ugye? Hogy van az? Hogy ahol a kincsem, ott van a szívem, igaz? De hol van a szívem, vagy hol lesz a kincsem? Ott lesz, ahol gyönyörködöm. Amiben gyönyörködöm, az lesz a kincsem, és ami kincsnek, nagy értéknek tulajdonítok a lelkemben, a szívem, a legbelső motivációim, amik kétségben vannak esve, amiknek szükségük van alátámasztásra, azok a legnagyobb értéket fogják megfogni. Amit elég sokáig nézek, abban elkezdek gyönyörködni, az kincsé válik, és ami kincsé válik, arra lecsap a szívem, és azt mondja, hogy ez lesz a megoldás. Miért? Mert ezt láttam a legjobbnak. Éppen a hamut, mert abban gyönyörködöm. De miért nem bennem gyönyörködsz, kérdezi az Úr. Mert arra nincs időm, mert a hamuval annyi dolog van, ki kell menni fát vágni, meg kell faragni a bálványszobrot, és annyi el vagyok foglalva. És ez egy zsákutca, mert a szívem kötődik ahhoz, amiben gyönyörködöm. És aztán a következő szó, megint nagyon fontos. Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját becsapott szíve. És itt jön egy nagyon fontos gondolat, és erről sokat beszéltünk, hogy tele vagyunk elképzelésekkel, amelyek csak egész egyszerűen nem igazak. És ezek az elképzelések nem lenne, hogy szabad, hogy uralkodjanak a lelkünkben. És Korintusiakhoz írt levél jut az eszembe, hadd lapozzunk oda. Ezt is olvastuk már talán ennek a szöveg környezetében. 2 Korintus 10:4. Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Máshol úgy mondja, hogy erősek Isten kezében, erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Egy elmebeli fegyelemről beszél, amely viszont, ahogyan az imánkban is mondtuk, túlmutat az önfegyelmen. Ez egy olyan elmebeli fegyelem, amely egy fegyver, amely erős Isten kezében. Tehát valami ilyesmit mondok, hogy Uram, a hamuban gyönyörködöm. Tehát, hogy komolyan, tehát nekem kell a pénz, nekem kell az elismerés, nekem kell a ház, ahol lefeküdt. De nincs igazam. Uram, értem, hogy egy ideig való dologra építem az életemet, valamire, ami meginoghat, és ha meginoghat, meg is fog inogni, és bebizonyítottad már, hogy homokra nem szabad, nem fogok jól aludni, még akkor is, ha nem jön a vihar. Szeretném új alapra helyezni az életemet. Uram, segíts! És az ő kezében, a Szent Szellem munkáján keresztül, az igét elhívve, az igét igenelve, igen hiszem, igen tudok róla, igen bízom benne, változtass meg, Uram, fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és lerombolunk magaslatokat, erősségeket, és miket mondott még itt? Magaslatok, erősségek és okoskodások. Oké, a magaslatok azok bevésett gondolatminták, erődítmények lehet, nem a magaslat, az oké, erősségek, erődítmények. Beépített, beépült gondolatminták. Tízezerszer gondoltam már azt, hogyha félek, több pénz kell. Ennyi. Ez be van vésve. Ha nincs pénzem, félni kell. Be van vésve. Ez egy erősség, egy erődítmény, amely már felemelte magát az igazsággal szemben. Ezt leromboljuk. Azt mondjuk, hogy nem, a pénz eltűnhet egyik napról a másikra. Sőt, hogyha gazdag vagyok, ez az egyik intése az új szövetségnek, azt mondja a gazdagoknak, hogy ne legyenek nagyra törőek, és a következő, és ne a bizonytalan gazdagságban bízzanak, hanem Istenben, aki megadhat nekünk mindent, ami szükséges. Kicsit lazán idézve az igét. Oké. Azt mondja, ne a bizonytalan gazdagságban, hanem Istenben, aki biztos. Oké, és azt mondom a régi gondolatomra, hogy nem. Mert visszautasítom, hogy a pénzemben bízzak. Attól még lehet, hogy van, attól az Úr még gondoskodik, attól még nem kell szegénynek lenni, de miközben gazdag vagyok, visszautasítom, hogy a gazdagságban bízzam. És azt mondom, Uram, segíts, hogy ezt a bálványt lecseréljem rád, hogy a pénz csak eszköz legyen, és igazán benned bízzak. Mert te vagy az, aki rendíthetetlen vagy. Te vagy az, akiben tényleg szabad is lehet bízni. Aztán a második, az okoskodások. Ugye hányszor van az, hogy van egy elképzelésed, amiről meg vagy győződve, hogy csak egyszerűen igaz. Megmagyarázol bármit. Ernő, ez is megint kapcsolódik ahhoz, amit mondtál. Hogy az alázat helyett, ahol azt mondanám, hogy Uram, én tévedek, és neked igazad van, nekem van igazam. És megmagyarázom. És mekkora nyereség az, amikor ezt csak egyszerűen abba hagyom, és azt mondom, hogy Uram, én tévedek, és neked igazad van, és lehet, hogy nem értem pontosan, hogy mit akarsz mondani, és hova akarsz kiukadni, de mutasd meg nekem, taníts meg nekem, és az okoskodásokat is romboljuk le. És aztán a harmadik, a magaslatok, azok a bálvány imádásnak a helyei voltak, mert dombokon, magaslatokon áldoztak bálványoknak, az volt az imádat helye, a bálvány imádás helye. Az Isten helyettesítőket nyakon akarom csípni, meg akarok tőlük szabadulni. Lehet, hogy nem kell megszabadulni tőle, csak levenni arról a helyről, ahol volt. Ne Isten szerepét játssza a hamu. A hamu, tudjátok mi a szerepe a hamunak nálam? Kiviszem, hátra a komposztra ráöntöm, és belekeverem a talajba, és sokkal jobb talaj lesz belőle. Használom, és aztán paradicsomot ültetek benne, ami szép zaftos lesz. Rendben van, de nem az az Istenem. Értitek? Nem kell a hamut, úgy értem, kitakarítani a házból, vagy nem is tudom, mit. Értitek, mit akarok mondani, mindegy. Hanem csak ne az legyen az Istenem. Hogy Uram, hogy te vagy a végső válasz, te benned bízom. Úgyhogy aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját becsapott szíve, és a becsapott szívemmel szembe kell, hogy szálljak. Nem egyedül, mert a fegyvereink erősek Isten kezében, és azokkal rombolunk le magaslatokat, erősségeket és okoskodásokat, de muszáj, hogy szembe szálljak a saját szívemmel, mert a saját szívem meg van csalva, és félrevezet engem, és ha a saját szívemen múlna, akkor hamuban gyönyörködnék, akkor az életem erőforrás hiányban telne, akkor az életem tele lenne félelemmel, mert csupa olyan dologban bíznék, amiről, ha máshol nem tudat alatt tudom, hogy nem bízhatok benne, hogy ez bármikor összeomolhat, hogy csak a megfelelő körülménynek kell jönnie, és ez nem elég, nem elég. Ha magamban bízom, már 50 évesen már pontosan tudod, hogy nem tudod meg, hogy nem vagy elég jó, nem vagy elég. Nem vagy elég. És az Úr megengedi, hogy lásd a megoldásaidat annak, amik, és jön a félelem, és jön a rettegés, és jön a depresszió, és jön a pánik. És tudod mit? Jogosan. Ha csak azok az alapok lennének, akkor a félelem, a depresszió és a pánik jogos. De nem igaz. Mert a megcsalt szívem vezetett félre. És igenis van Isten, és igenis van egy Úr, aki erős, és aki gondoskodik, aki van, aki szeret, és aki méltó a bizalmamra, akiről hallottam, és dönthetek úgy, hogy ő benne fogok bízni. És figyelj, ez nem jóság vagy rosszaság, ez nem jó keresztény vagy rossz keresztény. Isten egész egyszerűen gyönyörű, és keres téged, és üldöz téged, és neked csak megvan a lehetőséged azt mondani, hogy igen, itt vagyok, igen, hiszek neked, igen, bízni fogok benned. Mert mi történik, amikor ezt nem teszem meg? Nem menti meg magát, mondja ez a fordítás, de a másik fordítás úgy mondja, hogy nem szabadul meg a szíve. Figyelj! Ijesztő, de ez van ideírva, és ez keresztényekről szól. Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti megcsalt szíve, hogy meg ne szabadítsa a lelkét. Oké, itt vagyok a megoldás küszöbén, és nem szabadul meg a lelkem. Élhetnék örömben, de nem élek örömben. Élhetnék békességben, de nem élek békességben. Élhetnék félelem nélkül, de aggodalomban élek. Miért? Mert a megcsalt szívem félrevezetett, és hamuban gyönyörködöm, és az Úrtól elfordul a szívem, és magamban bízom, a dolgaimban bízom, és aki önmagában bízik, az egy nagyon kis erőforrásban bízik, és jogos a félelem, és jogos az aggodalom, és persze nem valóságosan, mert Isten akkor is ott van mögötted, de a te személyes, szubjektív élményedben, amikor reggel fölkelsz, és azt mondod, na Sanyi, miért lesz minden rendben? Mert én rendben tartom. Hú, de nem érzem ám olyan jól magam. Miért nem? Hát, mert legutóbb se tudtam rendben tartani. És persze az Úr attól még ott van, de te az élményedben megfeledkeztél róla, te az élményedben nem számolsz vele, te az élményedben épp nem hiszel neki, nem bízol benne, kihagytad őt az egyenletből, és frusztrált vagy, és szorongsz, és csak magad vagy, és az Úr engedi, csendben áll a háttérben, várja, hogy új felismerésre juss, várja, hogy a válság elvigyen oda, ahol készé válsz, lecserélni a bálványodat őrá. Lecserélni a bálványodat őrá. És ez az a gyönyörű pillanat, és ez Isten áldásának a pillanata. Mert ha hagyná, hogy a bálványaink működjenek nekünk, leélnénk az egész életünket nélküle, és lemaradnánk róla, lemaradnánk arról, hogy megismerjük őt, az igazi szeretetét, az igazi gondoskodását, az igazi törődését, hanem ő megengedi, hogy jöjjön a válság. Megengedi, hogy a bálványainkban bízva a lelkünk ne szabaduljon meg. És hogy ne mondjuk, hát nem hazugságot tartok a jobb kezemben. Hogy a jobb kéz az a cselekvés, az erő keze. Hazugság van benne, a megoldásom egy hazugság. És a megcsalt szív nagyon sokáig nem mondja azt, hogy hát nem hazugság van a kezemben. Mert az a pillanat, ahol kimondom, hogy atyavilág, hát hazugságot tartok a jobb kezemben. Hazugságra építem az életemet. Az a megszabadulás pillanata, az a győzelem első pillanata, amikor rájövök, hogy atyavilág, le kell cserélnem a megoldásaimat Istenre. És ő soha nem hagy el. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Mi választhat el minket Isten szeretetétől, és felsorol mindent? Jót, rosszat? És a válasz, a végső válasz az, hogy de nem, mindezekkel szemben felettébb diadalmaskodunk, mert sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény, és nem tudom, hogy van, mi mindent sorolt, de azt a vége az, hogy semmi nem választhat el Isten szeretetétől. Amely szeretet, ha teljessé lesz bennem, azaz elhiszem, akkor kiűz minden félelmet. Akkor bekerül a szívem mélyére. Amely szeretet arra vezet engem, hogy hát gyönyörködnék én a hamuban továbbra is, de már látok valamit, ami szebben csillog. Uram, a te szereteted szebben csillog, mint a hamu. És a szívem elkezdek abban gyönyörködni, és a szívem elkezd könnyebben odahúzni. És ahogy egyre többet gyönyörködöm az Úrban, az ő igéjében, az ígéreteiben, abban, hogy ő mennyire szeret, abban, hogy mennyire hűséges, ahogy olvasom a történeteket, ahogy belegondolok, akár csak egy versbe is, ha Isten velem, kicsoda ellenem. Csak ebbe gondolj bele, és a szíved elkezd hozzá tapadni, és akkor megnézzük újra a hagymahéjakat, lehámozzuk, és azt látjuk, hogy atyavilág, Itt van egy igaz ember, aki az Úrban bízik.
Hát te, láttatok már ilyet? Ez a fickó, ez a lány tényleg bízik Istenben.
És aztán elszáll, és megint jön a vihar. De újra elvégzi a számítást, hogy megint hamuban gyönyörködöm, és hova letem, és ha kell, akkor naponta 10-szer, naponta 100-szor, naponta 1000-szer újra meghozom a döntést, de nem akarok. A szívem még mindig a hamuhoz, de Uram, én nem akarok, én tévedek, neked van igazad. Megcsalt szívem, félrevezetett, hazugság van a jobb kezemben, és eldobom, Uram, és add nekem a te ígéret, add nekem magadat, leplezd le magad előttem, hogy a szívem beléd szeressen, hogy lássalak magasan felemelve, és ne is tudjak másképp élni, csak úgy, hogy emlékszem rád, csak hogy gondolok rád, és aztán tudod, mit döntök, merész leszek, tudod, mit csinálok, Uram? Bízni fogok benned. Itt ülök, sehova nem megyek, semmi kockázata nincs. De az előbb számolgattam, hogy még van 20 000 forintom, és még egy hét van hátra a hónapból. 20 000 forint, egy hét, az 7 nap. 3 000 forint naponta. Hú, az nagyon kevés. Jól számoltam? Még annyi se egészen. 3 000 naponta. Hú, de ha lenne még egy 5 000-esem, akkor azzal már kibírnám, majdnem 4 000 lenne. És akkor azt mondom, állj meg, Sanyi, állj meg! Hamuban gyönyörködsz. Ki a te Istened? Ki a te gondoskodód? Ki adott neked erőt arra, hogy lélegezz, vagy akár azt a pénzt megszerezd, vagy oké, állj meg! Nem kell elégetned a pénzt, csak tedd félre, és mondd azt, hogy tudod, mi benned fogok bízni, Uram. Elmebeteg gondolatnak tartom, mert hogy fogok veled bemenni a közértbe, és venni veled egy kenyeret? Azt pénzen lehet, de én ezt az őrültséget most megcsinálom. Én most itt nem történik semmi, nincs semmi kockázat, de itt most úgy döntök, hogy nem számolgatom a pénzem tovább, hanem a szívemben egy pillanatra megkockáztatom, hogy benned fogok bízni. Hogy te majd tényleg gondoskodni fogsz. Úgy döntök, hogy rád bízom, rád támaszkodok. Hogy egy pillanatra megengedem, hogy te legyél az Istenem. Mert amúgy az vagy, csak nem hagyom. És ha kell, ezt megteszem naponta 100-szor, hogy fölállok, megint a pénzt számolgatom. És akkor azt mondom, Sanyi, állj meg, hazugság van a jobb kezedben. És megint az Úrban bízom, és ez a hit harca, hogy kiben bízol, mert aki hamuban gyönyörködik, a megcsalt szíve vezette félre. Hogy a lelke meg ne szabaduljon, ez egy tragédia, értitek? Hány keresztény éli az életét úgy, hogy nem szabadul meg, mint a hajótörött, aki sós vízben sodródik, iszik belőle, és majdnem belehal. És aztán a csónakja átsodródik édes vízbe, de már meg sem meri kóstolni, és szomjan hal a hajóban, szomjan hal a mentőcsónakban, miközben már hetek óta, már napok óta édes vízben sodródik. Az élet ott volt mellette egy merítésnyire, és szomjan halt. Hamuban gyönyörködik, mert a megcsalt szíve félrevezette, hogy meg ne szabadítsa a lelkét, és ne mondja, hát nem hazugságot szorongatok a jobb kezemben. Nem szabad hinned a szívednek, nem szabad követned a szívedet, hanem a szívedet oda kell adnod az Úrnak, és azt mondani, hogy erősek a fegyvereim a te kezedben, és ejtsünk fogjul minden magaslatot, minden erősséget, minden okoskodást, minden gondolatot, amely felemeli magát az igazsággal szemben, és állítsunk mindent az igazság irányába, és én teben fogok bízni, és te fogsz adni állást, fogsz adni pénzt, fogsz adni biztonságot. Te vagy az Istenem, és te nem vagy ember, hogy hazudj, mert mindez csak úgy lenne, tehát csak úgy lehetne, hogy Isten nem gondoskodik rólad, hogyha hazudik. Mert elkövette azt a hibát, hogy írásba adta. Akik a csalók nem szokták írásba adni. Vagy utána nagyon messzire utaznak. De ő itt maradt, és írásba adta. Úgyhogy azt kell tudnod mondani neki, hogy hazug vagy, mert nem segítettél. Hazug vagy, mert nem áldottál meg. És nem fogod tudni mondani. Bízz benne, és nem fogsz benne csalódni. Merj kockáztatni. Járj hitben, ne látás által. Járj hitben. A nem látható dolgokra nézz, mert azok megrendíthetetlenek. De a láthatóak, azok megrendíthetőek. És tudod, mi az ígérete az Úrnak? Hogy meg is fogom rendíteni. Meg kell rendítenem. Mert ki, kell, hogy szabadítsalak a bálványok csapdájából, a hamis megoldások csapdájából. Tudod, amikor a fiad elmegy sziklát mászni, és rossz kötelet vett le, tudod, volt egy régi kötél, ami tépésre elszakad, jól néz ki kívülről, de el van öregedve, olyan a műanyag, hogy el tudott törni, és ő azt a kötelet vitte el sziklát mászni. Hát, ja, elnézte a gyerek, azt hagyod. Mit csinálsz? Hát utána mész, és elkövetsz mindent, hogy elvedd tőle a hamis megoldását, és odaadd az igazit helyette. És Isten jön utánunk, és azt mondja, hogy muszáj, hogy harcoljak a bálványaid ellen, muszáj, hogy harcoljak az okoskodásaid ellen, muszáj, hogy harcoljak az erősségek ellen, amik ott vannak a fejedben, az igazsággal szemben, mert azok téged rabságban, nyomorban, meg nem szabadulásban tartanak. És ha alázatot tanultál, akkor így kezd el a gondolkodásodat. Én tévedek, Uram, és neked igazad van. Én tévedek. És gyere, ejtsünk fogjul minden gondolatot. És gyere, szóld a szót, és én megváltozom. Tedd rám a kezed, és én megformálódok. Olyan akarok lenni, amilyennek te mondasz engem. Ámen. Ámen. Mennyei Atyánk, arra kérünk téged, hogy add nekünk ezt a szabadulást, ezt a szabadságot, ahol nem kell, ahol már nem kell hamis alapokra építenünk, ahol nem kell pótmegoldásokkal szenvednünk, ahol nem kell hazugságokra építenünk, hanem végre megszabadulhat a lelkünk. Az öröm, amit ígértél a miénk azonnal, a békesség, amit ígértél a miénk azonnal, az a belső erő, amivel a falon is átugrom, a rablónak is nekirontok, azonnal a miénk, ahogy hiszünk, ahogy bízunk. Úgyhogy, ha még sohasem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor tudd, hogy ez az első lépés. Mert mindannyian hiával vagyunk ennek, mindannyian távol vagyunk, de ő kifizette minden adósságunkat helyettünk, hogy mi, akik hiszünk, örökké éljünk, soha el ne vesszünk. Úgyhogy ennyit kell tenned, hinned kell Jézus Krisztusban, mint a megváltódban. Ő a messiás, ő a helyettesítő áldozat, ő az, aki fizetett helyetted, és ő a megoldás. És itt a helye az alázatnak, ahol azt mondod, hogy ha így van, akkor így van, bízni fogok benned, Jézus. És egy pillanatnyi bizalom soha el nem vesző örök életet hoz neked. Bíz benne, most, és ő örök életet ad neked. És aztán bíz benne minden további ígéretével, mert megígérte, hogy veled van, megígérte, hogy a földet, amire a lábadat teszed, neked adja, megígérte, hogyha hálaadással tárod fel előtte a kéréseidet, akkor az ő minden ismeretet meghaladó békessége megőrzi a szívedet és a gondolataidat, ő benne. Ő megígérte, bíz benne, és nem csalódsz, és nem szégyenülsz meg. Bíznod kell benne, ez a szabad akarat méltósága. Hogy neked kell választanod őt, ha kell százszor, ha kell ezerszer, ha kell tízezerszer, válaszd egyre gyorsabban, egyre hamarabb vedd észre, hogy hazugság van a jobb kezemben, dobd el és válaszd őt, és aztán újra hazugság van a jobb kezemben, dobd el és válaszd őt, bíz benne, mert ő veled van, és semmi és senki nem lehet ellened. Amen. 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 Köszönöm a figyelmeteket. És